Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Akkor kezdjük is el az utolsó fejezetnek, az apostolok cselekedete 28. fejezetének az áttekintését. A múlt alkalommal láttuk azt a viszontagságos hajóutat, amelyben Pál apostolék Róma felé közelednek, 276-an a hajón, ugye hajótörést szenvednek, és az Isten végtelen kegyelme Pál közreműködése által, Pált eszközként felhasználva megmenekül a hajó összes utasa, és így olvassuk, és így kapcsolódunk bele a történetbe, a 28. fejezet első 6 versét a következőképpen olvasom. És miután szerencsésen megmenekültek, mármint a hajótörés után, és mindenki partot ért, akkor megtudták, hogy Melitának neveztetik az a sziget. A barbárok pedig nem közönséges emberséget cselekeztek valami velünk, mert tüzet gerjesztvén befogadtak minnyájunkat a rajtunk való záporért és a hidegért. Talán csak idáig először azt olvassuk, hogy a barbárok. Kik azok a barbárok? Ugye a görög-római kultúrán kívül élő embereket hívták és nevezték barbároknak, és azt olvassuk, hogy ezek a barbárok, ezek nem közönséges emberséget cselekedtek a hajó utasaival. Érdemes elgondolkodni ezen, hogy akiket úgymond barbároknak neveznek, sokszor sokkal jobban nyitott a szívük, és fogékonyabbak az evangélium befogadására, mint idézőjelben téve a nem barbárok. Tehát ezek az emberek nem közönséges jót cselekedtek, mert befogadták őket, tüzet gerjesztettek, és segítettek nekik az átélt nehézségek után. És nézzük tovább a harmadik verstől. Azt olvassuk, mikor pedig Pál nagy sok venyigét szedett, és a tűzre tette, egy vipera a melegből kimászva az ő kezére ragadt. Mikor pedig látták a barbárok az ő kezéről függeni a mérges kígyót, mondták egymásnak, nyilván gyilkos ez az ember, kit nem hagyott élni a bosszúállás, noha a tengerből megszabadult. Tehát gerjesztették a tüzet, ez a vipera rámegy Pál kezére, és mit gondoltak, hogy ez az ember olyan nagy bűnös, akinek mindenképpen meg kell halni, megmenekült a viharból, de várták, lesték, hogy pillanatokon belül Pál össze fog esni és meg fog halni. És utána így olvassuk az 5. verstől, 5. és 6. verset, de neki, minek utána a kígyót lerázta a tűzbe, semmi baja nem lett. Azok pedig azt várták, hogy ő meg fog dagadni, vagy nagy hirtelenséggel halva rogyik le. Mikor azonban sok ideig várták, és látták, hogy semmi baja nem lesz, megváltoztatva értelmüket, Istennek mondták őt. Tehát ugye megtörténik ez a nagy csoda, hogy lerázza ezt a viperát a kezéről, semmi baja nem történik. Először ugye várják, hogy hát persze akkora bűnös, hogyha neki mindenképpen meg kell halni, ez nem történik meg, akkor arra gondolnak, hogy Isten, mert hát ugye ez természet fölötti jelenség és csoda. Itt szeretnék megállni egyetlen egy gondolat erejéig, és szeretném idézni azt a bibliaverset, ami itt szórult szóra teljesedik az ő életében. Márk evangéliuma végén a 16. fejezet, 17. és 18. versében, Márk evangéliuma 16. fejezet, 17. és 18. versében Jézus a következőt mondja. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik. Az én nevemben ördögöket űznek, új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl, és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik. Betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak. Igen, ez volt a Jézusi ígéret, hogy az őt követőknek ezt adja ajándékként, és valóban Pál Krisztus követője volt, Pál lankadatlanul Krisztus követője volt, nem szűnt meg benne az Isten iránti szeretetből való munkálkodás, az Isten szeretete, és ezért ez a jel és csoda is kísérte őt, hogy a vipera marás sem volt halálos az ő életében, semmi bajt, semmi veszedelmet nem jelentett az életére nézve. Ugye el tudjuk képzelni, erről a Biblia azért nem ír, de amikor Istenként akarják tisztelni, el tudjuk képzelni, hogy Pál ezt elhárítja magától, hiszen pontosan tudja, hogy ez nem magától van, hanem az Isten kegyelme, védelme az, ami tapasztalható volt ebben a helyzetben is. Utána nézzük tovább a 7. terjedő verseket, és a 7. terjedő versekben a következőt olvassuk. Annak a helynek környékén voltak pedig a sziget főemberének, név szerint Publiusnak mezei jószágai, ki befogadván minket 3 napig nagy emberségesen vendégül látott. Lőn pedig, hogy a Publius atya hideg lelésben és vérhasban betegen feküdt, kihez Pál beméne, és minek utána könyörgött, kezeit reávetve meggyógyította őt. Minek utána azért ez megtörtént, egyebek is, kik betegek voltak a szigeten, ő hozzájöttek és meggyógyultak. Kik nékünk nagy tisztességet is tettek, és mikor elindultunk, a szükséges dolgokkal elláttak. Itt megint szeretnék megállni, és olyan elgondolkodtató önmagában ez az egy részlet is, hogy Pál 2 éven keresztül fogoly, Pál 2 éven keresztül nem tud nyilvánosan munkálkodni az Isten ügyében, sok munkát végez, ugye helytartók, királyok előtt hirdeti Krisztust, de attól a munkától, amelyet végzett évtizedeken keresztül el volt zárva. És most 2 év után Pál ugyanott folytatja, ahol 2 évvel ezelőtt abba maradt a tevékenysége. Betegeket gyógyít, csodák történnek általa. Mit mutat ez? Ez azt mutatja, hogy a hitét a 2 éves fogság, a nyomorúság nem törte meg. És még valamit mutat ez. Nem tudom, hogy ilyen szempontból figyeltük-e apostolok cselekedetének a fejezeteit egymás után, amikor a 2. fejezetben olvastunk arról, hogy Krisztus halála mennybe menetele után 50 nappal kitöltetik a Szentlélek, akkor miről olvastunk? A csodák sokaságáról olvastunk. Egymást követték a jelek és a csodák, amik az apostolokon keresztül történtek. És nem tudom, hogy feltűnt-e az utolsó szakaszában az apostolok cselekedetét, amikor áttekintettük, teltek az évtizedek, és az, ami a kezdetben mindennapos jelenség volt, az kezdett egy kicsikét alább hagyni. És ehhez Jelenések könyve adja meg a kulcsot, és mit mond Jelenések könyve 2. fejezete? Azt mondja, erről a korszakról megdicséri a hallatlanul komoly munkáért, odaszánásáért, de volt egy panasza az Úrnak ellenük. Az első szeretetüket elhagyták. De Pálnál ez nem volt meg. Pálnak a szeretete végig töretlen volt a mestere iránt. És ezért a 2 éves fogság minden nyomorúság után ugyanott folytatja a csodákat, ugyanúgy folytatja az evangélium hirdetését, mint ahogy abba maradt az korábban, a fogsága miatt ugyanott folytatódott, és ugyanúgy az Isten föl tudta őt eszközként használni. Nézzük tovább a történetet. Így olvassuk a 11. verstől, 3 hónap múlva, tudnélik, egy Alexandriába való hajón elindultunk, mely a szigeten telelt. Azért álljunk meg itt egy pillanatra, 3 hónap. 3 hónapig voltak itt ezen a helyen, és tulajdonképpen a 276 embernek megint mi jelentette a jó létét? Pál. Ahogy a hajótörést is miatta élték túl, és egyiküknek sem lát bántódása, ugyanitt is Pálért cselekedték mindezt, tehát az Isten Pált használta fel eszközül, hogy ezeknek az embereknek az életét megmentse, és erről megint nem beszél a Biblia, és erről nem tudósít bennünket, de hogy hány ember volt e között a 276 ember között, akinek a szívében az evangélium gyökeret vert, azt nem tudhatjuk, ami majd csak később mutatkozhatott meg az ő életükben. Igen, itt is Pálért 3 hónapig így bántak a hajó utasaival, és utána úgy olvassuk, hogy 3 hónap múlva tudnélik, egy Alexandriába való hajón elindultunk, mely a szigeten telelt, melynek címere Kásztor és Pollux volt. És Szirakúzába eljutván ott maradtunk 3 napig. Onnét körülkerülvén eljutottunk régiumba, és 1 nap múlva déli szél támadván másnap megérkezünk Puteoliba. Puteoli, Itália kikötője, itt ér véget a hajóút, itt ér véget ez a hosszú-hosszú hajóút, Puteoliban szállnak ki a hajóból. És utána nézzük meg a 14. verset, ami megint egy nagyon elgondolkodtató vers. Azt olvassuk, ne felejtjük el, 276 utasa volt a hajónak, hogy ebből pontosan hány fogoly volt, azt nem tudjuk, mert nem csak foglyok utaztak a hajón, de ebből nagyon sok volt a fogoly. És azt olvassuk, hogy amikor atyafiakat találtunk, kértek minket, hogy náluk maradjunk 7 napig, és úgy mentünk Rómába. Nem elgondolkodtató? Ott voltak keresztények, Puteoliban is voltak keresztények, és ők is tudtak arról, hogy Pál apostol készül hozzájuk, Rómába. Ugye írta római, az itáliai keresztényeknek már korábban Pál apostol, és írta, hogy készül meglátogatni őket. Ők persze ők sem így gondolták, hogy Pál majd így fog hozzájuk eljutni fogolyként, de amikor meghallották, hogy ott van, akkor kérték, hogy egy hétig hadd maradjon náluk. És egy hétre megengedte Július százados, hogy ott maradjon Pál, és ugye két kísérője, Arisztárkusz és Lukács, ott maradtak egy hétig, és élvezték a keresztény testvérek vendégszeretetét. Minek volt ez köszönhető? Nyilván nem örültek a késedelmeskedésnek, mert nyilván szerették volna már letudni a munkájukat, átadni a foglyukat, de Július százados is, és a többiek is megtanulták becsülni és tisztelni Pált. És engedtek ennek a kérésnek egy hétig a testvérek szeretetét és gondoskodását élvezhette. És utána így olvassuk a 15. verstől. Onnét is az atyafiak, mikor a mi dolgainkat meghallották, nekünk előnkbe jövének Appii fórumig és Trastabernéig, és mikor Pál meglátta őket, hálákat adván az Istennek, bátorságot vőm. Álljunk meg ennél a versnél, és ezt gondoljuk végig, hogy mi mindent mond el ez a vers. Elsősorban tudnunk kell azt, hogy Puteoli Rómától körülbelül 220 kilométerre volt délre. 220-225 kilométerre volt. Ugye itt véget ért a hajóút, innen gyalog kellett folytatni az útjukat Rómába. Egy hetet töltöttek Puteoliban, és ez alatt, az egy hét alatt már eljutott Rómába a híre annak, hogy Pál apostol közeledik Róma felé, nem sokára Rómába fog menni. És nézzük meg, azt olvassuk a 15. versben, csodálatos ez a Biblia vers, mert azt mondja, hogy onnét, mármint Rómából az atyafiak, amikor a mi dolgainkat meghallották, nekünk előnkbe jövének Appii fórumig és Trastabernéig. Ez azt jelenti, hogy Rómától 64 kilométerre volt ugye ez a hely, odáig eljöttek, és ott találkoztak Pállal, elébe jöttek. És nézzük meg ezt a félmondatot, és mikor Pál meglátta őket, hálákat adván az Istennek, bátorságot vőm. Gondoljuk el ezt a félmondatot, a Biblia versnek ezt az egész apró részletét, mi mindent takar ez, mi mindent foglal ez magába. Mit jelent ez, hogy amikor Pál meglátta ezeket az embereket, akkor hálákat adott és bátorságot vőm. Először is ismerhette Pál ezeket az embereket, vagy ők honnan ismerték meg Pált? Ismerték miért és honnan? Claudius császár uralkodása idején a zsidókat kitiltották Rómából. De utána visszaköltözhettek Rómába. És azok az emberek, azok a zsidók, akik elhagyták Rómát a rendelet hatására, a különböző helyeken, ahova számkivetésbe mentek, vagy ahol letelepedtek, vagy ahol éltek, ott találkoztak Pál apostollal, és hallották tőle az evangéliumot, és megtért keresztényekké váltak. Utána, miután a rendeletet visszavonták, visszaköltöztek Rómába, de már vitték magukkal az élő hitüket. És ezek az emberek ismerősként üdvözölték Pál apostolt. És hogy Pál apostolnak ez mit jelenthetett, ez a félmondat tudósít róla, hogy hálákat adott, és bátorságot vőn. Mit jelent ez, hogy bátorságot vőn? Mire utal? Pálban milyen érzések és milyen gondolatok lehettek? Gondoljunk bele abba, hogy Pál, aki Aténtől kezdve a világ nagyvárosaiban hirdette hatalmas erővel az evangéliumot, és az volt a dédelgetett vágya, hogy eljusson Rómába és a világ fővárosában ugyanúgy hirdesse az evangéliumot, mint a többi helyen. És most közeledik a világ fővárosa felé, de milyen másképpen, mint ahogy ő ezt eltervezte, bilincsekbe verve, fogolyként, köztörvényes bűnözőként, fogolyként közeledik Róma felé. Milyen érzés lehetett mindez a lelkében. És amikor látja, hogy ezek az emberek hálát adnak Istennek azért, hogy viszont láthatják Pált, üdvözlik őt, elé jönnek, kinyilvánítják a szeretetüket, nem szégyellik az őszak foglyot, akkor ez bátorságot adott a szívébe, és teljes vigasztalást nyújtott az ő számára. Igen, nem így képzelte a római látogatását, fogolyként jön, De micsoda bátorítás az ő számára, hogy ezeknek az embereknek ő sokkal nagyobb szabadságot nyújtott, és a fogság összehasonlíthatatlanul súlyosabb bilincsét törte le azáltal, hogy az evangéliumot megismertette velük. És Pál bátorságot vett, és Pálnak a lelke felszabadult, hogy igen, érdemes volt mindazt végig küzdeni, amit végig küzdött az elmúlt évtizedekben. Igen, Pál hálákat adott az Istennek, és bátorságot vett, és így folytatta utána tovább az útját Róma felé. Nézzük tovább a 16. verset, így olvasom. Mikor pedig Rómába jutottunk, a százados átadta a foglyokat a testőrség fővezérének. Pálnak azonban megengedtették, hogy külön lakjék az őt őriző vitézzel. Pál olyan bizonyságot tett az ő megnyilvánulásaival, szavaival, az egész lényével, aminek következtében el tudjuk képzelni, hogy Július százados, amikor átadja a foglyokat és Pált, és el tudjuk képzelni, hogy milyen bizonyságot tett róla. Nyilván elképzelhetjük, hogy elmondta az egész történetet, ami történt velük, hogy Pálnak köszönhetik a szabadságukat, az életüket. Tehát nyilván Pálról nagyon sok jót mondott el a Július százados, és azon kívül azt se feledjük el, hogy Festustól milyen levelet küldtek Júliusszal. Ugye Festustól, a helytartótól is olyan pozitív vélemény érkezett, hogy semmi halálra méltó dolgot nem cselekedett. Tehát tulajdonképpen nincs is igazából oka annak, hogy őt Rómába küldik, mert semmi halálra méltó dolgot nem cselekedett. És ezért megengedték neki, hogy ő külön lakjék az őt őriző vitézzel. Igen, ez fogság volt, de ne feledjük el, hogy sokkal könnyebb fogság volt, mint hogyha a sötét föld alatti börtönben kellett volna az időt töltenie, mert bérelt szálláson lakott. De ne feledjük el, hogy fogság volt abban az értelmében, hogy állandóan hozzá volt láncolva egy őrhöz. Nem is tudjuk elképzelni, milyen lehet ez, de állandóan hozzá volt láncolva az őt őriző vitézhez. De akkor is az Isten végtelen kegyelme volt ez, hogy külön lakhatott, és nem kellett a börtönben raboskodnia. És így olvasom tovább a 17-től 22-ig terjedő verseket. Nézzük meg magát a történést. Pál odaérkezik, bérelhet egy lakást, ott van az őt őriző őrrel, és nézzük meg, hogy mi volt az első dolga Pálnak. El tudjuk képzelni, mi az első dolga. Megérkezik Rómába, vajon mi lesz az első teendője? Azt olvassuk, hogy 3 nap múlva magához hivatta Pál a zsidók között való főembereket. Mikor pedig egybegyűltek, mondta nékik: atyám fiai, férfiak, én jól lehet semmit sem vétkeztem a nép ellen, vagy az ősi szokások ellen, mindazáltal foglyul adattam át Jeruzsálemből a rómaiak kezébe. Kik miután kihallgattak, el akarnak engem bocsátani, mivel hogy én bennem semmi halálra méltó vétek nincsen. De mivel a zsidók ellene mondtak, kényszerítettem a császárra appellálni, nem mintha az én népem ellen volna valami vádam. Ennek okáért hivattalak tehát titeket, hogy lássalak benneteket, és szóljak veletek, mert az Izraelnek reménységéért vétettem körül elánccal. Azok pedig mondták néki: mi te felőled sem levelet nem vettünk Júdeából, sem pedig az atyafiak közül idejöve valaki nem jelentett vagy szólott te felőled valami rosszat. Akarnók azért tőled hallani, micsoda értelemben vagy, mert te felekezet felől tudva van előttünk, hogy mindenütt ellene mondanak. Nézzük meg ezt a néhány biblia verset, amit felolvastam. Vajon Pálnak miért ez volt az első teendője, hogy összehívta, tehát a 17. verstől nézzük még egyszer, hogy összehívta a zsidóknak a főembereit. Miért ez volt az első teendője? Miért akart a zsidó vezetőkkel beszélni? Ugye tudjuk azt, hogy minden helyre, ahova ment Pál apostol, a híre már szinte előbb eljutott, és az ellenséges honfitársai fellázították a helynek a zsinagógáit, a zsidók vezetőit, fellázították Pál ellen, és olyan ellenséges fogadtatásban részesítették, vagy olyan háborúságot indítottak ellene, hogy megpróbálták lehetetlenné tenni az ő munkáját. És Pál éppen ezért azzal kezdte, hogy nem akarta megvárni, amíg a különböző hírek megérkeznek, azt se tudta egyébként, hogy milyen hírek jöttek már ő felőle, és mindjárt egyből a zsidó nép vezetőivel akart beszélni, hogy elmondja nekik az ő helyzetét. És olyan érdekes, annyira elgondolkodtam én ezen, hogy hogy bántak Pál apostollal a saját honfitársai, hittestvérei, a zsidók, hogy bántak vele? Becsületesen? Ki kell, hogy mondjuk, hogy a legtöbbet talán tőlük szenvedte. Volt úgy, hogy a pogányoknál talált menedéket ő előlük. És nézzük meg, hogy ő ebből semmit nem mond el. Ebből semmit nem helyez teherként rájuk, hogy ők is így, és így, és ezt tették velem. Semmit nem mond ezek közül. Csak azt mondja, hogy őt átadták, és amikor a rómaiak kivizsgálták az ügyét, semmi halálra méltó dolgot nem találtak benne, de miután a zsidók ellene mondtak, ezért ő kényszerítetett arra, hogy a császárra appelláljon. Tehát semmilyen részletbe bele nem megy, hanem egyszerűen magát a tényeket mondja el, és utána azt mondja, hogy azért hivatta őket, hogy beszéljen velük ezekről a dolgokról, és itt van egy mondat, amit külön szeretnék kihangsúlyozni, azt mondja, hogy mert az Izraelnek reménységéért vétettem körül a lánccal. Mit jelent ez a mondat? Mit jelent? Mit jelent, hogy az Izrael reménységéért vétettem körül a lánccal? Krisztusért. Ugye Izrael reménysége Krisztus volt, a messiás, akit ők vártak, és amikor a messiás megjelent, ugye, és Pál ezt felismerte, akkor őt láncra verték emiatt. Tehát az Izrael reménységért verettem én láncra. Tehát beszélni akart nekik a hitéről, hogy ő milyen proféciák teljesedését látta meg Jézus Krisztusban. És nézzük meg, ezek után ugye azt olvastuk, hogy ők elmondták, a zsidó nép vezetői elmondták, ugye ott a római zsinagóga vezetői elmondták, hogy semmilyen rossz hírt nem hallottak Júdeából, semmi panasz nem érkezett ő hozzájuk, senki nem jelentett semmit, de azt mondják, hogy azért szeretnék hallani, hogy mi az ő hitbeli felfogása, és azt mondják, hogy azért, mert a felekezet felől tudva van előttünk, hogy mindenütt ellene mondanak. Tehát pontosan tudták, hogy a keresztények körül eléggé sok a bonyodalom, nagyon sokan nem szívlelik őket, és tudni akarták a valóságot, hogy mi is van itt tulajdonképpen, és ezért kérték, hogy hallani szeretnék, hogy egyáltalán mondjon nekik valamit az ő hitéről, az ő felfogásáról. És így olvassuk tovább a 23-24. Verset. Kitűzvén tehát néki egy napot eljöttek hozzá a szállására többen, kiknek nagy bizonyság tétellel szólt az Isten országa felől, igyekezvén elhitetni ővelük a Jézus felől való dolgokat. Elhitetni, ez egy rossz fordítást, mit mondanánk helyette inkább? Megértetni, meggyőzni őket. Tehát nem úgy egy hitetésről van szó, ugye a szónak ebben az értelmében, hanem meggyőzni őket a Krisztus felől való dolgokról. És utána így olvassuk, úgy a Mózes törvényéből, mint a prófétákból, reggeltől fogva mind estvéig. Hát ez egy hosszú prédikáció volt, reggeltől estéig tartott, és utána azt olvassuk, és némelyek hittek az ő beszédének, mások nem hittek. Tehát Pál végig vezette a prófétákon keresztül a messiási jövendőléseket, és hogy azok Jézusban teljesedtek be, és mi lett az eredménye ennek? Némelyek hittek az ő beszédének, mások nem hittek. Hadd kérdezzem meg, hogy ez miben különbözött a korábbi helyszínektől, amikor a zsidók előtt bizonyságot tett az ő hitéről, az evangéliumi meglátásáról. Miben különbözött? Abban különbözött, hogy akik nem hittek és nem fogadták el, azok sem fordultak Pál ellen. Nem lettek vele ellenségesek. Nem hitték, egyszerűen nem hitték. Volt, aki elhitte, volt, aki nem hitte. És látni fogjuk, mert a fejezet mindjárt befejeződik, de utána még nagyon sok mindent szeretnék mondani az életének az utolsó szakaszáról, és meg fogjuk látni, hogy ennek később nagy jelentősége van, hogy nem fordultak vele szembe a római zsidó vezetők. Tehát némelyek elfogadták, némelyek nem. És nagyon érdekes, hogy ezek után úgy tűnik, hogy egy kicsikét keményebben szól hozzájuk Pál. És figyeljük meg, hogy ezután a kemény beszéd után sem fordulnak vele szembe. Így olvasom a 25-től terjedő verseket, mivel pedig nem egyezének meg egymással, eloszlának, miután Pál ez egy szót mondta. Jól szólott a Szentlélek Ézsaiás próféta által, ami atyáinknak mondván, eredj el a néphez és mondd, Halván halljatok, és ne értsetek, és nézvén nézzetek, és ne lássatok. Mert megkövéredett e népnek szíve, és füleikkel nehezen hallanak, és szemeiket behunják, hogy szemeikkel ne lássanak, füleikkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Legyen azért néktek tudtatokra, hogy a pogány népeknek küldetett az Istennek ez üdvözítése, és ők meg is hallgatják. Ugye úgy tűnik, hogy egy kicsikét kemény, dorgáló beszéd, az ószövetségi kijelentést említi Pál, tehát nem magától mondja, hanem megfedi őket a Szentlélek késztetésére, és nézzük meg a 29. verset, hogy és mikor ezeket mondotta, elmenvén a zsidók maguk között sokat vetekedve. Tehát elmentek, és ez lett az eredmény, hogy maguk között sokat vetekedtek, vitatkoztak, érveltek, beszélgettek erről, de még egyszer mondom, nem fordultak Pál ellen. És nézzük meg ezek után a Szentírásnak a lejegyzését, és olvassuk el a két utolsó Biblia verset ebből a fejezetből, így olvassuk a 30 és 31. verset, maradt pedig Pál két egész esztendeig az ő tulajdon bérelt szállásán, és mindazokat befogadta, kik ő hozzá mentek. Prédikálván az Istennek országát, és tanítván az Úr Jézus Krisztus felől való dolgokat, teljes bátorsággal, minden tiltás nélkül. Azt gondolnánk, hogy itt ér véget apostolok cselekedete, és többet nem tudunk Pálról. Ugye? Azt gondolnánk. De azt kell, hogy mondjuk, hogy sok mindent tudunk még Pálról, az ezt követő időszakról. Tudnék, ez a két Biblia vers önmagában nagyon sok mindent mond, amikor azt mondja, hogy maradt pedig Pál két egész esztendeig az ő bérelt szállásán. Tehát két évet töltött Pál itt Rómában, és tegyük fel azt a kérdést, hogy Pál mivel foglalkozott ez alatt az idő alatt. Véget ért az ő munkálkodása? Befejeződött az ő szolgálata? Nem. Azt kell, hogy mondjuk, hogy ekkor kezdődött el az ő szolgálatának egy másik szakasza, és egy olyan szakasz kezdődött el, ahol nem kevesebbet tudott tenni az evangélium előrehaladásáért, míg eddig szabadon, az ő nyilvános szolgálata által. Most más módon végezte az Úr szolgálatát. Mit csinált Pál a két év alatt? Négy pontban szeretném összefoglalni. Az első, amit itt olvasunk, a Biblia vers is megjegyzi, hogy két esztendeig a bérelt szállásán volt, és mindazokat befogadta, akik hozzámentek. Tehát emberekkel, személyekkel foglalkozott. Kérném szépen, hogy említsünk meg a Bibliából egy szemét, akivel foglalkozott Pál, aki tőle hallotta az evangéliumot és megtért. Egy szökött rabszolga. Ki volt az? Onezimus. Ugye? Onezimus. Ugye volt ez a rabszolga, ez a szökött rabszolga Onezimus, aki az ő urát Filemont megkárosította, és elszökött otthonról, és Rómába érkezvén valahogy hallott Pálról, aki mindenkit befogadott, akinek vígaszra, bátorítása volt szüksége, és hirdette az evangéliumot. És ezzel az emberrel is foglalkozott, sokat foglalkozott Onezimusért, és ebből a szökött rabszolgából, az urát megkárosító tolvaj rabszolgából egy megtért keresztény lett, akit Pál szeretett fiának említ később. Micsoda óriási lehetőség egy emberrel foglalkozni, emberekkel foglalkozni, személy szerint. Igen, ezt végezhette két év alatt Pál teljesen kötetlenül, akárki hozzáment, beszélt vele, hirdette neki az evangéliumot. Azon kívül a második tevékenysége Pálnak a fogsága idején az az volt, hogy amire nem volt korábban túl sok ideje, a rengeteg munka közepette, sok gyülekezetnek levelet írt. Írta a tanácsait, a Szentlélektől ihletett gondolatokat megírta, és elküldte az által alapított gyülekezeteknek. Itt a római fogság idején, a két éves római fogság idején, mert meg kell különböztetnünk majd egy következő római fogságot is, mert majd jön az ő életébe egy másik fogság, tehát ez alatt a két éves fogsága idején három gyülekezetbe ír levelet. A Kolossé, Filippi és az Efézusi levelet innen írja a római tartózkodása idején, innen, ebből a két éves fogságból. Ez volt a második tevékenység, illetve eredménye az ő fogságának. A harmadik eredményét, illetve tevékenységét nézzük meg a Filippi levél első fejezet 14. verséből, és egyébként én majd most két levelet szeretnék ajánlani, az egyik a Filippi levél, a másik majd a Timóteusi második levél, majd erről külön fogunk szólni, de ezeket a leveleket érdemes ebből a szempontból olvasni, tehát mind a Kolossé, az Efézus, a Filippi levelet, hogy igen, Pál ezt innen, a fogságból írta, hogy milyen gondolatokat tartalmaz, rávilágít arra, hogy mi volt Pálban, milyen gondolatok, milyen érzések voltak benne, mi mindennel foglalkozott. És nézzük meg ezt az egész különleges verset, az első fejezet 14. versét, azt mondja, és többen az Úrban való atyafiak közül, bízván az én fogságomban, nagyobb bátorsággal merik szólni az igét. Nem egy érdekes ige? Azt mondja, hogy sokan az én fogságomra való tekintettel, vagy bízván az én fogságom, ez egy kicsikét nehézkes fordítás, az igét nagyobb bátorsággal merték szólni. Mi történt? A hívőknek egy nagy csoportja, látván, hogy Pál milyen hatalmas munkát végez, maguk nem merték igazából a munkát elkezdeni. Mert várták, hogy majd Pál végzi az igehirdetés szolgálatát, neki sokkal több képessége van, majd ő fogja végezni és hordani a munkának a terhét. Amikor Pál elvétetett tőlük, akkor Pál mit csinált? Kiképezte ezeket az embereket, és kiküldte maga helyett, hogy végezzék a munkát. És így nem egy Pál ment többfelé, hanem sokan mentek, és mert tudták, hogy az evangéliumot tovább kell vinni, és mentek, és mindenek utána tudták, hogy most nincs más megoldás, mert Pál fogoly, ők mentek, és vitték tovább az evangéliumot. Hatalmas eredménye volt ez is ennek az időszaknak. És így Pál, idézőjelbe Pál, sokkal több helyre jutott el, mint hogyha nem fogoly, ugye? Mert így többen elmentek, és hirdették az evangéliumot. De nézzük meg, talán nem is mondom, hogy melyik a legjelentősebb, mert mindegyik óriási jelentőségű, de nézzük meg a negyediket, ami semmiképpen nem az utolsó jelentőségű, hogy negyedikként utoljára hagytam ezt a gondolatot, de nézzük meg, hogy milyen eredménye volt még az ő fogságának. Majd látni fogjuk a Timóteusi levélből, amikor majd azt olvasni fogjuk, azt mondja, hogy ő fogoly, de az Isten beszéde nincs bilincsekbe verve. És nézzük meg, hogy mi lett az ő fogságának az eredménye. Ugyancsak a Filippi levél első fejezet 12-13. Versét így olvasom. Tudtotokra akarom pedig adni, atyám fiai, hogy az én dolgaim inkább előmenetelére lettek az evangéliumnak, annyira, hogy a Krisztusban híressé lett az én fogságom a testőrség egész házában és minden mások előtt. Olvassuk tovább a 4. fejezet 22. versét, a Filippi levél 4. fejezet 22. versét. A köszöntésben pedig ezt írja, köszöntenek titeket minden szentek, mindeneknek felette pedig a császár udvarából valók. Mi lett az eredménye az ő fogságának? Azt olvastuk az előbb, hogy a testőrség egész házában híressé lett az ő fogsága. És a császár udvarából sokan megtértek, és keresztényekké lettek. Miért? Hogy jutott be a római udvarba az evangélium? Hogy jutott be? Pál, ha szabadon megy Rómába, bejuthatott volna a császár udvarába? Prédikálhatott volna ott? Elmentek volna a katonák meghallgatni? Akkor mi történt? Állandóan egy őrhöz volt láncolva a fogoly, ugye Pál apostol? És ez az őr mit volt kénytelen tenni? Hallgatni. Pál beszélhetett szabadon mindenkivel. És ezek az őrök ugye egymást váltogatták, és hallották egymás után az evangélium tiszta tanítását. És ezeket az embereket megérintette az evangélium. Kénytelenek voltak meghallgatni. És mi volt még, ami megdönthetetlen bizonyíték volt az ő szemükben az evangélium igazsága mellett? Pál öröme, Pál magatartása, lelkülete, ahogy ezt a nyomorúságot átélte. Nyilván pontosan látták, hogy jogtalanul van fogságban, igazságtalan volt minden, amit vele cselekedtek, és ez az ember nem magába fordult, nem megkeseredett ember, hanem béke, nyugalom, szelídség és öröm van benne. És ez olyan bizonyság volt a számukra, amely egyértelművé tette, hogy az evangéliumban erő és hatalom van, igaznak kell lennie ennek, mert emberi életeket így meg tud változtatni. És ki kell, hogy mondjuk, hogy a legnagyobb diadalt Rómában Pál így aratta, hogy fogolyként érkezett oda. Igen, az Isten gondolatai egészen másak, mint a mi gondolataink. Mi úgy gondoljuk, hogy ha valamit ugye nem tudunk akadálytalanul csinálni, vagy vereségek, vagy nehézségek vannak, hát akkor az már meg is hiúsul. Ne feledjük el, az Isten a vereségből is előnyt tud kovácsolni. Az Isten a legrosszabb helyzetből is a legjobbat tudja előhozni az ő bölcs terve szerint. És szeretnék egyetlen egy gondolatot idézni. Az Apostolok története című könyvből meg lehet kapni a könyves pultunknál, ugye nyilván már sokunknak meg is van. Az Apostolok története című könyv. Ebből a fejezetből ajánlanám elolvasni ezeket a szakaszokat. Két csodálatos megjegyzés van, csak kívülről próbálom idézni valahogy. Így hangzik, hogy az az ember, aki rendületlen békességgel, nyugalommal és hittel viseli a megpróbáltatásokat, a nehézségeket, és esetleg így néz szembe még a halállal is, sokkal többet tehet az evangélium ügyéért, mint egy egész élet hosszú fáradtságos munkájával. Tehát ahogy mi a nehéz helyzetekben, a látszólagos vereségben, igazságtalanságban, nyomorúságban, esetleg a halállal való szembenézésben, ahogy mi viselkedünk, az a nagyobb bizonyság az Isten mellett, mint hogyha mi szabadon beszélhetnénk csak önmagában az igéről. És Pál életében itt volt ez a lehetőség is. És a másik pedig, ami nagyon szép idézet szintén, hogy ne gondoljuk, hogy Isten az ő szolgáit csak egészségben és jólétben használja fel, hanem felhasználja minden körülmények között. Egészségben, betegségben, nyomorúságban, halálban, minden körülmények között Isten azokkal, akik a szolgálatára adták át az életüket, el tudja végeztetni azt a feladatot, amelyet rájuk bízott. És Pál életének mi volt a legfontosabb célja? Mi volt a legfőbb célja? Hogy a szolgálatát bevégezze, hogy bizonyságot tudjon tenni az evangéliumról, és Isten ezt megadta neki egészségben, örömben, betegségben, minden élethelyzetben megadta, hogy hirdethette az evangélium örömüzenetét. És az előbb említettük, ugye, hogy Pálban milyen lelkület volt. Pálban békesség, nyugalom és öröm volt. Nézzük meg a Filippi levelet. A Filippi levél 4. fejezet, 4-től 7-ig terjedő verseiben nézzük meg Pál mit mond, mire hívja fel a szabad, idézőjelben mondom, a szabad testvéreket, a gyülekezet tagjait, mire hívja fel, mit mond nekik. Azt mondja a 4-től terjedő versekben, örüljetek az Úrban mindenkor, tehát Filippi levél 4. fejezet 4-től 7-ig. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. És ez hiteles volt az ő ajkán. Nem az volt, hogy ő búskomor volt, és a többieknek elmondja, hogy ti örüljetek, hanem ő tele volt örömmel. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt az Úr közel. Pál apostol örült, Pál apostol szelíd lelkűsége ismert volt minden ember előtt. Mi a szelídség? Ugye, amikor a nyomorúságban, az igazságtalan bánásmódban mi krisztusi szeretettel tudunk viseltetni mindenki iránt. Pál apostolban ez volt. És utána nézzük meg, milyen csodálatos a következő vers. Mit mond Pál, a fogoly Pál? Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, mondja a 7. vers, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Azt mondja, semmi felől ne aggódjatok. Hatalmas felhívás ez. Semmi felől ne aggódjatok. Azt mondja, minden körülményben hálákat adjatok, úgy tárjátok fel a kéréseteket az Isten előtt. És az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, be fogja tölteni a ti szíveteket. Igen, ez volt Pál apostolnak a hitvallása, ez volt az ő élete, és így tudott katonákat, a testőrség tagjait, a császár udvarából valókat megnyerni az evangélium számára. De mi lett Pál apostolnak a további sorsa? 2 évig volt ezen a szálláson, és utána Néró felmentette. Néró császár felmentette, időszámításunk után 63-ban. Pál apostol megszabadult ebből a fogságból. De Istennek terve volt még Pál apostollal, és ezért ugye persze szinte lehetetlen, hogy a vérszomjas Néró ítélőszék előtt megállni, ugye, amikor vádolják őt, de Istennek miután még volt terve Pállal, azt engedte meg az életében, hogy megszabaduljon ebből a fogságból, és itt van jelentősége annak, hogy a római zsidó vezetők nem fordultak Pál ellen. Mert hogyha ők még különböző vádakkal illették volna úgy, mint őt a korábbi helyeken, és a császár előtt ilyen vádakat mondtak volna rá, akkor nem szabadulhatott volna meg. És az volt az isteni kegyelem és vezetés Pál apostol életében, hogy amikor 63-ban őt Néró szabadlábra helyeztette, ő azonnal elhagyta Rómát. Tudnélik, ha egy kicsit késlekedik, akkor 64-ben, abban az üldözésben, amit Néró indított, ugye a keresztények ellen, akkor már mindjárt áldozatául esett volna. De minek utána így elment Rómából, így még közel 3 esztendő volt az életében, amikor még tudta az evangéliumot hirdetni, és végezhette a szolgálatát, végezhette a munkáját. Ugye ismerjük a történetet, ebben most nem nagyon akarok belemenni, hogy Néró felgyújtotta Rómát, a keresztényekre fogta, rengeteg keresztényt kivégeztek, és hogyha egy kicsit később hagyja el Pál Rómát, akkor valószínű, hogy nem menekelhetett volna meg az üldözésnek ebben az első fázisában sem már. És amikor Pál elhagyja Rómát, ebben a közel 3 évben részint meglátogatja a régi területeket, elmegy Efézusba is, de utána új területre is megy, elmegy Krétára, ott hagyja a munkatársát Tituszt, hogy fejezze be azt a munkát, amit ő ott elkezdett, és még több helyre, új területekre megy, és ebből, ezekről a tituszi levél számol be, mert ez idő alatt írja a tituszi levelet, és a timóteusi első levelet. Tehát ezekből a levelekből kapunk információt arról, hogy Pál milyen tevékenységet folytatott a szabadsága utolsó éveiben, az évei tulajdonképpen az életének, az éveinek az utolsó részében. És Pált körülbelül 3 év múlva időszámításunk szerint 66-ban letartóztatják, ismét letartóztatják ugye az általános keresztény üldözés közepette, és ekkor ebből a fogságból már nem szabadul meg Pál apostol. Tehát másodszor is ismét fogoly lesz Rómában, most már börtönbe vetik, és ebből a fogságából, az utolsó fogságából írja az egyik legmegrendítőbb levelét ebből a szempontból, majd fogjuk idézni ezeket a részeket, amik kimondottan megrendítőek ebben, a Timóteusi második levelet írja. Tehát a Timóteusi második levél Pál apostol életének az utolsó levele, és ezt már közvetlenül a halála előtt írja, és látni fogjuk, hogy itt is volt kihallgatás, és ezután a kihallgatás után írja ezt a levelet, a Timóteusi második levelet, tehát valóban egészen rövid idővel a halála előtt. És ebből a levélből látjuk meg legteljesebben, hogy a halál előtt álló Pál apostolban milyen lelkület és milyen gondolatok voltak. Mindenek előtt nézzük meg, hogy mit ír a második levél első fejezet 8. versében. A Timóteusi második levél első fejezet 8. versében ezt olvassuk. Ne szégyeneld hát a mi Urunk bizonyságtételét, írja Timóteusnak, ugye az ő szeretett hitben való fiának. Ne szégyeneld hát a mi Urunk bizonyságtételét, se engem az ő fogját, hanem együtt szenvedj az evangéliumért Istennek hatalma szerint. A 12. verset nézzük csak ugyanebben az első fejezetben. Amiért szenvedem ezeket is, de nem szégyellem, mert tudom, kinek hittem, és bizonyos vagyok benne, hogy ő az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni a manapra. Tehát mi volt az egyik legfontosabb gondolat benne? Erre inti Timóteust is, és el is mondja, hogy ő is ebben a lelkületben van, hogy ne szégyeljék az evangéliumot, akkor se, ha megvetés, kiközösítés, fogság, nyomorúság jár érte. Ne szégyeld a Krisztus evangéliumát. A Krisztus evangéliuma a legnagyobb szabadságot, az üdvösséget hozza az ember számára, és ne szégyeld, akármilyen következményei vannak, és el kell szenvedned az életben emiatt. És ahogy a 12. verset még egyszer olvassuk, Azt mondja, amiért szenvedem ezeket is, mi mindent szenvedett, azt mondja, de nem szégyellem. És mit mond? Mert tudom, kinek hittem. Ő az egész szenvedés sorozatát, az egész életét nem bizonytalanul élte, hanem tudta, kinek hitt. Tudta, hogy miért vállalja ezt. Tudom, kinek hittem. És mit mond? Meg vagyok győződve, hogy ő az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni a manapra. Tehát mit? Az ő életét, ugye? Az ő jellemét, ugye? Az ő személyiségét majd fel fogja őt támasztani. Nem fog örökre majd elveszni. Utána nézzük meg a második fejezet 8 és 9. verset, amit az előbb már említettem. Emlékezzél meg, hogy Jézus Krisztus feltámadott a halálból, ki a Dávid magvából való az én evangéliumom szerint, amelyért mint egy gonosztevő szenvedek mind a fogságig. Igen, mint egy gonosztevő, mert mivel vádolták ekkor? Az újbóli elfogatás akkor vádolták azzal, hogy Róma felgyújtására bújtogatott. Tehát ezzel vádolt. Azt mondja, mint gonosztevő, úgy bánnak velem. Azt mondja, amelyért, mint egy gonosztevő szenvedek mind a fogságig. De utána mit mond, de az Isten beszéde nincs bilincsbe verve. Tehát ebben bízott, hogy igen, vele bármit tehetnek, de az evangéliumot nem tudják elhallgattatni. Őt megölhetik, bánhatnak vele igazságtalanul, mint egy bűnözővel, de az Isten beszéde nincs bilincsbe verve. De nézzük meg ennek a levélnek más biblia verseit, amiből azt látjuk, hogy Pál apostol ebben a fogságában nagyon magányos volt. Látjuk azt, hogy a korábbi időszakban mindig voltak vele, voltak mellette, akik vígasztalták őt, osztoztak az ő fogságában. De nézzük meg, hogy erről az időszakról mit ír. Azt mondja itt az első fejezet, 15. verse, tehát mindig most a Timóteusi második levélről beszélünk. Az első fejezet, 15. verse azt mondja, hogy azt tudod, hogy elfordultak tőlem az Ázsia beliek mind, kik közül való Figelius és Hermogénesz. Mit mond? Elfordultak tőlem az Ázsia beliek mind. A 4. fejezet 10. versét nézzük. Mert Démás engem elhagyott, e jelen való világhoz ragaszkodván, és elment Tesszalonikába. Crescens Galáciába, Titus Dalmáciába. A 12. vers mit mond? Tikikuszt pedig Efézusba küldöttem. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy majdnem teljesen egyedül volt Pál ebben az időszakban. Aki mellette volt, arról azt olvassuk, hogy az Onesiforus háza népe, ez egy kicsikét hosszabb szakasz az első fejezetben, majd otthon keressük ki, az Onesiforus háza népe mellette volt, és amikor Rómában voltak, akkor meglátogatták őt, és utána pedig azt írja, hogy egyedül Lukács van velem. Tehát Pál apostol igen magányos volt ebben az időszakban, és ha belegondolunk abba, hogy egy ember, aki az élete végéhez közeledik, már korban is előre haladott, az a sok nyomorúság, ami mögötte van, és most ennek a nyomorúságos börtönnek a viszontagságai, el tudjuk képzelni, hogy mennyire megtörhették Pált, és mennyire vágyott volna együttérzésre, vígasztalásra és részvétre. És nézzük meg, hogy mit mond, hogy számol be az első kihallgatásáról, az első tárgyalásáról. Nézzük meg, csodálatos két biblia vers. Így olvasom, a 4. fejezet, 16-17. fejezet, 16-17. vers. Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, sőt, mindnyájan elhagytak. Ne számítassék be nékik. De az Úr mellettem állott, és megerősített engem, hogy teljesen bevégezzem az ige hirdetést, és hallják meg azt az összes pogányok, és megszabadultam az oroszlán szájából. Nem tudjuk felmérni ennek a súlyát, ennek a két biblia versnek. Meg volt engedve, ugye, hogy akik vádoltatnak valamivel, hogy védjék őket, valaki az ügyük mellé álljon, képviselje őket. És ebben a helyzetben Pál apostol ügyét senki nem vállalta föl. Senki nem volt mellette, aki támasza lett volna, vagy aki segített volna benne az ügyét képviselni vagy védeni. Nem volt ember, aki elmerte volna vállalni. A keresztény testvérek is mind megfutamodtak, nem mertek odaállni Pálként, védőként mellette. És mi mit szólnánk egy ilyen helyzetben? Mit mondanám? Én hirdettem neked az evangéliumot. Általam lehet örök életed, mert én voltam, aki mindent vállaltam, érted is, és most elfuttok mellőlem. És Pál mit mond? Hogy olvastuk? A 16. versben? Azt mondja a 16. versben. De ne számítassékben ékik. Ne számítassékben ékik. Elhagytak, mindenki elhagyott. Senki nem volt, aki mellettem lett volna, aki oda mert volna velem jönni. Magányos voltam, egyedül voltam, de ne számadtassékben éki. Ő nem hordott haragot, keserűséget ezért, hogy a bajban őt elhagyják. És utána mit mond a 17. vers? De az Úr mellettem állott, hatalmas hősként, és megerősítette, hogy be tudja végezni az evangélium hirdetésnek a munkáját. Mellette állt, hogy be tudja végezni. És mennyire érdekes volt itt ez a leírás, mit mond? Megszabadultam az oroszlán szájából. Tehát odaállt Néró ítélő széke elé, és mit tudott tenni? Más nem tudott tenni, mint önmaga védekezni. És ez a védekezés nyilván nem olyan védekezés volt, hogy ő neki el kellett volna kezdeni bizonygatni, hogy de ő nem ezt tette meg, ő így csinált, meg úgy csinált, hanem minek a lehetősége és alkalma volt ez még utoljára? Hogy egy hatalmas bizonyságot tudott tenni az evangéliumról, a pogányok előtt, az őt vádlók előtt. És gondoljunk bele abba, hogy ki előtt tehetett ő még itt egyszer utoljára bizonyságot? Maga Néró előtt. És ez az ember is egy olyan ember, aki Isten kegyelmére szorult. Jó, hogy a bűnben már teljesen megkeményedett, de az Isten Pálon keresztül még most is felajánlja neki ezt a csodálatos lehetőséget, az evangéliumnak a reménységét. És Pál ebben a helyzetben kit látott, és kiket látott? Nem ellenségeket, hanem olyan valakiket, akiknek az evangéliumot hirdeti, akikért a szíve felbuzdult, akiknek az üdvösségét akarta munkálni. És azt olvassuk, hogy az Úr mellettem állott, és megerősített engem, hogy teljesen bevégezzem az ige hirdetést, és hallják meg azt az összes pogányok. És az Isten lelke olyan mély benyomást tudott tenni Néróra is, hogy nem ítélte itt ekkor halálra. Azt mondja, hogy megszabadultam az oroszlán szájából. Nem merte ekkor még kimondani felette a halálos ítéletet. De utána egy egész rövid idővel Néró mégiscsak kimondja a halálos ítéletet. Nyilván akkor, amikor már ennek a beszédnek a hatása alól kivonta magát, akkor mégiscsak előhivatja Pált, azaz kimondja felette a halálos ítéletet. És Krisztus után 66 végén, vagy 67 elején Pált kivégzik. Pált, a pogányok apostolát, aki római állampolgár révén nem kerül keresztre feszítésre, hanem fővesztésre ítélik. Mert ugye a római polgárok esetében ugye ez így volt, tehát őt fővesztésre ítélik. És nézzük meg, hogy Pál hogy áll a halálos ítélete előtt. Tudja, hogy most megszabadult az oroszlán szájából, ez is megint egy isteni csoda volt, de tudja, hogy ebből a fogságból ő már nem fog kiszabadulni, ezt pontosan tudja. És nézzük meg, hogy mit ír a Timóteusi második levél, 4. fejezet, 18. versében, ezt mondja, és megszabadít engem az Úr minden gonosz cselekedettől, és megtart az ő mennyei országára, akinek dicsőség örökkön örökké, ámen. Mit mond? Megszabadult ugye pillanatnyilag az oroszlán szájából, de tudja, hogy ez a szabadulás nem végleges, mert neki meg kell majd halni. Azt mondja, hogy megszabadít engem az Úr minden gonosz cselekedetből. Nem a fogságból fogja most fizikailag megszabadítani, hanem minden bűntől szabaddá teszi, teljesen megtisztul az ő élete, és megtart az ő mennyei országára, akinek dicsőség örökkön örökké. És utána nézzük meg az utolsóként idézett Biblia verset, a 4. fejezet 6-tól 8-ig terjedő verseket, így olvassuk. Azt mondja Pál, mert én immár megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállott. Ugye mondja, tudom, meg fogok halni, nem sokára, itt van az ítélet felettem. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megáld nékem az Úr ama napon az igaz bíró, nem csak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését. Pál, amikor tudja pontosan, hogy nem sokára az életével fizet az evangéliumért, akkor nem búslakodva, nem keseregve mondja mindezt, hanem szinte diadalmasan mondja ki ezt, hogy igen, az én elköltözésem ideje beállott, meg kell halnom, az életemnek itt van vége, a földi életemnek. Nem itt mond, ama nemes harcot megharcoltam. És hadd kérdezzem meg, ez a nemes harc mire vonatkozik? Arra vonatkozik, amit olyan sokszor idéztünk az előadás sorozatban, hogy hány és hány szenvedésen kellett neki keresztül menni, fizikai szenvedésen az életben? Erre vonatkozik? Nem, hanem a hitharcot, a bűneivel szemben való harcot jelenti ez. Azt mondja, ama a nemes harcot megharcoltam. Ő is küzdött önmagával. Mit mondott magáról? A bűnösök között első vagyok én, és nem lakik bennem semmi jó. Küzdött magával, és ezt a nemes harcot Krisztus által ő megharcolta. És mit mond? A hitet megtartottam. És utána mit mond? Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája. Most meghalok, de majd a manapom, Jézus eljövetelekor az igaz bíró meg fogja nekem adni az igazság koronáját, és nem csak nekem, hanem mindenkinek, aki vágyva várja az ő megjelenését. És ez volt az ő reménysége. És ő, el tudjuk képzelni azt, amikor Pálért jönnek a cellába, és kivezetik. El tudjuk képzelni, hogy amikor a hóhérbárgya lesújt felé, akkor nem fél és nem retteg, hanem nyilván ugyanúgy viselkedik, mint ahogy István viselkedett, amikor záporoztak rá a kövek. Amit Pál is látott, mert ott őrizte a ruhákat. És Pál lelkében mi ívódott bele? Hogy amikor záporoznak a kövek Istvánra, akkor mit mond? Látom az eget megnyílni, és az embernek fiát az Isten jobbján állani. És Pál is biztos, hogy nem a bárdra nézett, nem a földre nézett sehova, hanem a menny felé tekintett. És teljes mértékig bizonyos volt benne, hogy a földi élete véget ér, de az örök élete Jézus eljövetelekor el fog kezdődni. És az csak egy pillanat, a következő tudatos pillanata, mert a halál egy alvás, alszunk, és a következő tudatos pillanata az lesz, hogy Jézus szavára majd fel fog kelni Jézus dicsőséges második eljövetelekor. És ez adott neki minden küzdelemben erőt, és a halálában is ez adott erőt. Még csak annyit szeretnék talán megemlíteni, hogy ugye Péter apostol is ebben az üldözésben veszíti az életét, Néró ebben a kegyetlen üldözésében. Péter ez időtájt szintén Rómában tartózkodott, és Pétert Néró keresztrefeszítéses halálra ítéli. János apostol él legtovább az apostolok közül, időszámításunk szerint 96-ban, 96 körül hal meg. Ő az egyedüli, aki természetes halállal hal meg, de előtte őt is nagyon komolyan bántalmazzák, nagyon súlyos fizikai szenvedéseken megy keresztül, utána száműzik Pátmosz szigetére. Utána onnan még visszatér, de ő is nagyon sok szenvedésen és nyomorúságon megy keresztül, de gyakorlatilag ő az egyedüli, aki ilyen értelemben az életét természetes halállal fejezi be. Az összes többi apostolt kivégzik, megölik, keresztre feszítik, kard által veszítik el az életüket. Tehát mindegyik apostol az életét adta mártírként Krisztusért. De mindegyikről ezt olvassuk, mint amit Pálról olvasunk. Mindegyikben ugyanez a lelkület volt. És amikor apostolok cselekedetének így a végére érünk, mert befejeztük az egész 28 fejezetnek az áttekintését, akkor én befejezésül talán csak egyetlen egy gondolatot szeretnék a mai alkalomból kiragadni. Talán így szóra nem is hangzott el, de összefoglalásként annyit szeretnék megemlíteni, amit már részenként megemlítettünk a mai alkalommal is. Hogy az Isten arra szólít fel bennünket, hogy mi az ő követői legyünk. Mi megismertük az ő evangéliumát, és ezt képviseljük minden körülmények között. Ne csak örömben, ne csak akkor valljuk meg Krisztust, amikor minden körülmény adott hozzá, hogy úgy mondjam, és nyugalmas körülmények között vagyunk, hanem ne szégyeljük az ő evangéliumát akkor sem, amikor ezért üldöztetés vagy nyomorúság jár. Ne feledjük, hogy az előttünk álló idő nem békességet hirdet, hanem nyomorúságot. És az apostolok cselekedetéből ezt tudjuk megtanulni, hogy ne szégyeljük a Krisztus evangéliumát. Amit az Isten mond, az igazság, bármi is érte a járó következmény az emberek részéről. de az Isten ismeri az övéit, és akik hűségesen kitartanak mellette. Lehet, hogy nyomorúságok sorozatát élik át ebben az életben, de nem fogják elveszíteni a lelki békéjüket, és nem fogják elveszíteni az örök életüket. És én szívem mélyéből kívánom, hogy mi mindannyian Pálok legyünk.